Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a Barátság-kő olajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő- és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértésért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elég tételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztott alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet, a februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaságfejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállíthatóan megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe a világ az iráni háború következményei miatt. A piacról jelenleg napi 11 millió hordó olaj esik ki, ami meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. A Fülöp-szigetek lett az első ország a világon, amely hivatalosan is nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett a közel-keleti konfliktusra válaszul, számolt be a BBC. Az ország olajszükségletének 98%-át a perzsa öbölből importálja, és a filippinó fogyasztók már az elmúlt három hétben többször is üzemanyagáremelkedést tapasztaltak. A dízel és a benzinára több mint kétszeresére nőtt a háború kitörése óta. Egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. A német városban létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kiskapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Nyolcvan éve 1946-ban épült az Ondi magyarok nagyasszonya katolikus templom. A település mindössze 600 lakosának nagy vágya volt, hogy a jubileumra kívülbelül felújítsák a templomot. A felújítási munkálatokat követően Ternyák Csaba egriesek szentmise keretében áldotta meg az épületet. Műsorunk első részében érsekatya prédikációját hallják.
Nagybőjti útunk során fontos számunkra az, hogy az életünket újra és újra úgy tekintsük, mint Isten ajándékát, Isten adományát, hogy úgy tekintsünk rá, hogy egy különleges lehetőség, hogy az időben élünk, és az időben előre haladva lehetőségünk van arra, hogy jobbak legyünk, lehetőség van arra, hogy egy helybe tapossunk, lehetőségeink vannak, amit az idő biztosít számunkra. Ez az idő különleges módon jelentkezik a mai evangéliumban. Ebben a hosszú történetben Lázár feltámasztásáról az elején arról hallunk, hogy Jézus mintha késlekedne. Két napig nem indul el. És amikor megérkezik, akkor már a barátja 4 napja a sírban nyugszik. Vajon miért várt ilyen sokáig? Azért, hogy megnyilvánuljon az Isten dicsősége. Az elején használtam egy szót, amelyet az evangéliumból vettem. A leggyakrabban használt szavaink közé tartozik. Ha őseink ezt és ezt tették volna. Ha mi ezt és ezt tettük volna ekkor-akkor. Amikor visszatekintünk, akkor szívesen boncolgatjuk az eseményeket, a tényeket. Mi lett volna, ha? Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Azért építették az ősök ezt a templomot, hogy ha a gyermekeik, ha az unokáik az Istent akarják imádni, ha az Istennel találkozni akarnak, akkor ebbe a templomba betérve legyen erre lehetőségük. Ha itt lettél volna, de talán nekünk azt mondja az Úr, nem ha itt lettem volna, hát én itt voltam végig. Én ebben a 80 évben végig itt voltam akkor is, amikor nem volt ilyen szépen kidíszítve ez a templom, mint most gyönyörű, világos falakkal, mindenütt a tisztaság, és ma zsufolásig megtöltöttük. Ha máskor is ilyen szép lett volna, ha máskor is így zsufolásig megtöltöttünk volna, talán az életünk is sok mindenben máshogy alakul. De nem erről szól az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy ha most, itt és most új életet akarunk kezdeni, akkor az Úr erre mindig lehetőséget ad nekünk. Csodálatos dolog az Isten irgalmassága és kegyelme, amely újra és újra meglátogat bennünket, és nem szab feltételeket, csak egyetlen feltételt. Azt, hogy térjünk meg. Ez a nagybőjtnek a legfontosabb üzenete, hogy kezdjük megint újra az életünket. Lehet, hogy sok minden terhünk van, amit cipelünk, amit le kéne raknunk. Ha ezeket lerakjuk, a Szent Jónásban, a bűnbánatban, ha megújítjuk az életünket, akkor ismét az Úr fölkarol bennünket. Ismét érezzük azt, hogy hozzátartozunk. Ismét érezzük azt, hogy szeret bennünket. De ennek a mai evangéliumnak azért az igazi üzenete, az mégiscsak az a téma, amely az egész nagybőjt során felkészít bennünket Jézus Krisztus üdvözítő szenvedésére, halálára és feltámadására. Jézus azért jött, hogy bemutassa nekünk Isten szeretetét. És azzal a megbizatással jött, hogy bemutassa, hogy Istennek hatalma van legyőzni a halált. Az Isten Úr a halál felett. Már erről tanúskodik az az ószövetségi olvasmány is, amelyet olvastunk Ezekiel prófétától, hogy kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. És aztán Ezekiel egy olyan szót használ, amelyre mindannyian rá vagyunk hangolódva. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Belétek oltom lelkemet. Kiárasztotta ránk az Úr az ő lelkét, és az ő lelke itt van közöttünk, itt él bennünk. Az ő lelkével tudunk megújulni. Az ő lelke az, amely segít bennünket, hogy Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levele szerint ne a test szerint, hanem a lélek szerint éljünk. Mit jelent test szerint élni? Azt jelenti, hogy teljesen evilági módon. Ha úgy élünk mi keresztények is, mintha Isten nem létezne, akkor test szerint élünk. Akkor élünk lélek szerint, ha számításba vesszük, ha tudjuk, de nem számításból, hanem Isten iránti szeretetből, hogy mi hozzátartozunk, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta oda értünk. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Életünk legyen, és az életünk bőségben legyen. Ez az, kedves testvéreim, a feltámadásnak a hite, amely igazából keresztényé tesz bennünket. Mi nem azért vagyunk keresztények, mert hiszünk az Istenben. Ez nem igaz. Az igaz, hogy hiszünk, de nem emiatt vagyunk keresztények. Azért vagyunk keresztények, mert hiszünk Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Ezért van a húsvét ünnepe, hogy ezt újra és újra aláhúzza bennünk, évről évre, életünk során hány húsvétot élünk meg. Ki többet, ki kevesebbet. Van, akinek elég 20-25, van, akinek a 80 sem elég ahhoz, hogy igazából befogadja ennek az örömhírnek a nagyságát, hogy megváltottak vagyunk, hogy a feltámadásra meghívott emberek vagyunk. Mindez persze azért nem azt jelenti, hogy mi komolytalanra vennénk a halált. Tudjuk, hogy a halál szörnyű ténye, az a kapu, amely előttünk van, amelyen mindannyiunknak át kell menni, az egy megrendítő erővel hat ránk. Nem véletlenül Jézus is barátja halálán megrendült. Többször is aláhúzta a mai evangélium. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Aztán később könnyekre fakadt. Nem sokszor olvasunk erről, hogy Jézus könnyekre fakadt. Még a utolsó vacsora után, amikor a Getszemáni kertben a saját szenvedésére és halálára gondolt. Ő is visszariadt a szenvedéstől és a fájdalomtól. De engedelmességből és az atya iránti szeretetből legyőzte ezt az emberi gyengeségét, amely benne is ott volt. Mélyen megrendülve a sírhoz ment, és akkor mondta Lázárnak, hogy jöjj ki. Nos, ez a feltámadás, amely Lázár esetében történt, vagy más leírásokban Jairus lányát is Jézus feltámasztotta, ez nem ugyanaz a feltámadás, mint amiben Jézus Krisztus részesült a halála után. Hiszen Lázár is, és Jairus lánya is később újra meghaltak. Erre az életre támadtak fel. Jézus Krisztus feltámadása alapvetően különböző volt. Ő nem erre az életre támadt fel, hanem arra az életre, amelyre mi is mindannyian hivatalosak vagyunk. Arra az életre, amely halálunk után ránk vár. Jézus Krisztus élete, a megdicsőülteknek az élete, a végtelen, vég nélküli élet, amikor már többé nem lesz úr rajtunk a fizikai halál. Ez az örök élet, amelyre készülünk, és ez az, amiben mi hiszünk. Ez az, ami megkülönböztet bennünket minden más Isten hívőtől. Mi keresztények, legyünk katolikusok, legyünk reformátusok, evangélikusok, vagy bármelyik más keresztény felekezet, mindannyiunk közös hite, a feltámadás hite. És ez az, meg a Szent Háromság hite, amely alapján mi együtt mindannyian keresztények vagyunk, és ezért tudunk ezen az alapon egymásra testvérként tekinteni. Ez nem ugyanaz, mint a más vallásúak, akik hisznek Istenben, de nem hisznek úgy az örök életben, mint mi, nem hisznek a feltámadásban, nem hisznek az örök életben. Ez a húsvét csodálatos titka, húsvét csodálatos ajándéka számunkra. Én azt kívánom az ondiaknak, hogy tudjanak az idei nagybőjtben, az idei húsvéti készületben megerősödni ebben a hitünkben. Mert akkor, hogyha ez sikerül megtennünk, akkor gazdagabb lesz az életünk, akkor boldogabbak leszünk, kevésbé leszünk zaklatottak, kevésbé tudnak kirángatni a nyugalmunkból és a békességünkből mindazok a rossz hírek, amelyek talán körülvesznek bennünket. Mert van egy biztos pont, egy biztos kapaszkodó az életünkben. Jézus Krisztus, akit mi szeretünk, ő a mi barátunk, mi hozzátartozunk, és az életünknek a középpontját ő határozza meg. Ha itt lettél volna, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, testvérem. Ha itt lettél volna, nem történt volna velem ez a rossz, nem történt volna az a rossz. Ha így lett volna, ha úgy lett volna, ha ezek a feltételes módok, ezek nem segítik lelkünk békéjét. Bizonyosság van, itt van velünk, nem ha, ő itt van, itt él. És ha befogadjuk, akkor a saját életünkben, a saját életünkbe tudjuk befogadni. Bennünk él szent lelke által. Ezért olyan fontos, hogy a lélek szerint éljünk, és ne a test szerint, és akkor tudjuk teljesíteni a lélek cselekedeteit. Nos, ez a megújult templom, ez a felújított templom, és ez a közösség, amely itt ezen a településen ma összegyűlt, ebben a hídben erősödjön meg, és így szeretettel haladjunk előre. Ebben segítsen bennünket a mindenható Isten. Amen.
A főpásztort köszöntő Danyi László, az egyházközség világi elnöke, felidézte a múlt eseményeit, miszerint a II. Világháború után a helyi közösség felekezettől függetlenül összefogott, és fél év alatt felépítették a templomot.
Ma különleges pillanattanúi vagyunk itt az Ondi római katolikus templom falai között. Nem csupán egy felújított épületet ünneplünk, hanem múltunkat, jelenünket és jövőnket egyszerre. Múltunkat, mert a 6 évig tartó, sok szenvedést hozó II. Világháború befejezése utáni első évben, 1946-ban ennek a kicsiny falunak a lakossága összefogott, és néhány hónap alatt felépítette településünk II. Templomát. Együtt, egy közösségként. Római katolikus hívők, görög katolikusok, reformátusok. Ez a templom nem csak kő, amelyet lovaszekerekkel hoztak ide az Ond felett elhelyezkedő Kassahegyről, hanem az ondiak rendíthetetlen hitének és a felekezeteken átívelő szeretetének tanúbizonysága. Az alapozáskor nem azt nézték, ki melyik templomba jár vasárnaponként, hanem azt, hogy mire van szüksége a falunak. 6 hónapra, mindössze fél évre, és egy Lőrinc György nevű lelkes pap vezetésére volt szükség ahhoz, hogy ez az építkezés megvalósuljon. Mindez egy olyan korban, amikor az ország még a sebeit gyógyította. Itt onnan egy fiatal lelkipásztor hite és a hívek áldozatkészsége hegyeket mozgatott meg. Templom szentelőre 1946. október 6-án került sor. Számomra ez az ünnep személyesen is sokat jelent. Édesanyám mindössze 16 éves lány volt, amikor az akkori templom szentelésen itt állt, és egy erre alkalomra írt verset szavalt el a hívők előtt. Ma, évtizedekkel később, én állok itt önök előtt, és bár a szavak mások, az üzenet ugyanaz. Ez a templom is az összetartozásunk biztos bástyája. Ahogy az ő generációjuk megépítette, a mi feladatunk, hogy megőrizzük és élettel töltsük meg ezeket a falakat. Kérem, engedjék meg, hogy most 80 évvel ezelőtti templom szentelőre nyomtatott meghívóból idézzek. Templom szentelés magasztos szertartását dr. Madarász István, kassai püspök úr végzi, papi segédlettel. Megjelenésével hitet tesz a kereszténység mindenek felett álló összefogó erejéről, és megtiszteli a kis Ondi egyház közösségét, mely 6 hónapig tartó, fáradhatatlan munkával bizonyságot tett az építő kereszténység mellett. Ez az örökség kötelez minket is a jelenben is. A kereszténység az összefogás ereje. Ma, amikor a megújult falakat csodáljuk, ugyanazt az összefogást ünnepeljük, mint 1946-ban. Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal, munkájukkal, vagy támogatásukkal hozzájárultak, hogy ez a templom méltó maradjon őseink áldozatvállalásához. Köszönetemet fejezem ki dr. Kon Zsófia államtitkárasszonynak, hogy segítő közbenjárására Magyarország kormánya 20 millió forint támogatást nyújtott a templom felújításához, amelyből a tetőszerkezet felújítása és a templom külső-belső festése valósulhatott meg. Köszönetemet fejezem ki a fiatal lelkes Marosi Balázs atyának, aki a templom felújítást szervezte, irányította és buzdította az egyházközség tagjait. Végezetül az édesanyám által elmondott verseinek utolsó verszakával kívánom, hogy ebben a templomban sok örömteli pillanat, őszinte ima szülessen, és aki belép, egy kicsit könnyebb szívvel menjen tovább. Csillagfénnyel rakod nehéz sötét utunk, csalóka fény után soha nem indulunk. Eztán áldás szájon, minden szívben szájon, és ez a kis templom dicsőségben álljon.
Marosi Balázs plébániai kormányzót arról kérdeztük, mit jelent a templom a helyi közösség számára.
Mivel idén ünnepi templomunk a 80. születésnapját, ezért a jubileumi szent évben kezdődött a templomnak a felújítás. Ez egy fontos célkitűzés volt, hogy ezzel is emléket állítsunk a jubileumi szent évnek, a remény évének. Igaz, hogy nem fejeztük be a jubileumi évben, az hamarabb bezárta a Szentatya, de ez volt a fő cél, hogy a templom felújítását elkezdjük. Először a templom belsőt újítottuk föl, egy restaurálás és festés után. Aztán elkezdődött a külső felújítása, tetőzetnek a cseréjével, homlokzat festésével, ablakok és ajtók cseréjével, tehát a nyílászárókat is próbáltuk korszerűsíteni, illetve a torony szerkezetének a felújítása, és hát egyéb ilyen apró technikai beavatkozások történtek, amelyek ugye gyakorlatilag a templom külsejét szebbé teszik. Ond egy kis település, igazából összeolvadt már szerencsel. Gyakorlatilag, hogyha a vezetését nézzük, akkor szerencshez tartozik közigazgatásilag. Ugyanakkor az ondiak lokálpatrióták, tehát ők nagyon szeretik a településüket. A világi elnöknek, ugye Dani Laci bácsnak még az autójának a rendszáma is ez, Ond. Tehát annyira szeretik a települést, és ez látszik, hogy fontos ez a hely, fontos ez a település. Mind a református, mind a katolikus templom, ugyanis két temploma van ennek a településnek. Nagyon sokáig a reformátusoknál esperesi központ volt Ond, a katolikusoknál pedig hosszú ideig volt helyben lakó plébános. A hívek elmondása szerint Prohászka Otokár püspöknek az unokaöccse is itt volt plébános, azt hiszem Prohászka Jánosnak hívták. Tehát hosszú ideig itt helyben lakó papok voltak, de aztán a paphiány következtében szerencshez csatolták. Az ondiaknak, mivel nagyon lokálpatrióták és szeretik a helyet, ahol élnek, éppen ezért a templom az egy megtartó erő, és összehozza a közösséget, szeretik szépíteni, rendben tartani, szeretnek összegyűlni, imádkozni, és ez nagyon fontos, hogy a régi világból, a régi ondból ez legalább stabil pont maradt az életükben, a templom, a hit, a vallás, az imádság, és ők ragaszkodnak is ez a stabilitáshoz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Ondi Magyarok Nagyasszonya templom történetét és 80 éves jubileumi szentmiséjét idéztük fel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László, a Sötétben látó tündér című meséjének 5. részét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
És a mese így folytatódott tovább azon a nevezetes téli éjszakán. 7 nap és 7 éjjel vágtatott a táltos, mire megérkeztek a Fekete-tenger 77. szigetére. És azon a szigeten tényleg akkora volt a sötétség, hogy a királyfi fel tudta rá akasztani a kardját, lyukat tudott szúrni bele a hegyével, szeletekre tudta vágni az élével. Akkor levette fejéről a sapkáját, megcsillant a hajába font fényes napsugár, és lett egyszerre olyan világosság, hogy még a fűszálak is hunyorogtak. A sziget közepén megtalálta az éléskamrát, az éléskamrában a magas polcot, annak a legtetején a 3 üveg lek várt. De a 11 fejű sárkány nem volt otthon. A 11 fejű sárkányt nem találta. Akkor fogta a kardját a tökma királyfi, és felkapaszkodott, hogy a polc tetejéről az 1. üveg lekvárt lepiszkálja. Csak hogy az a lekvár úgy lepotyogott onnan, hogy ripityomra tört, és keserves jajgatás hallatszott a földről. Szilva lekvár volt abban. Meghalt az egyik szobalány, a Szilvácska. Akkor fogta a kardját a tökma királyfi, és felkapaszkodott, hogy a polc tetejéről a 2. üveg lekvárt is lepiszkálja. Csak hogy az a lekvár is úgy lepottyant onnan, hogy répityomra tört, és megint csak keserves jajgatás hallatszott a földről. Alma lekvár volt abban, meghalt a másik szobalány is, az Almácska. De már 3-szorra a tökma királyfi nagyon vigyázott. Mikor az utolsó üveg is le akart potyogni, ügyesen elkapta a sapkájával. Málna lekvár volt abban, gyorsan mindegy cseppig befalatozta, és mikor az üveg aljához ért, előszökkent a világszép málnácska. Olyan szépséges lányka volt az, amilyent emberi szem még nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak, és érezték azt a jó érzést, hogy te az enyém, én a tied, ásuk kapa meg a nagy harang válasszon el minket egymástól. Akkor Málnácska hirtelen azt mondta, jó, de most siessünk, szívem szép szerelme, jön haza a sárkány, a 11 fejű. Sajnos az annyira szerelmes belém, hogy első dolga mindig, hogy bekopogtat hozzám a kamrába. De már a sárkány olyan közel volt, hogy nagyon sietni kellett. Gondolkodtak, hogyan is nyerhetnének egérutat, de semmit sem tudtak kitalálni. Köpjön a padlóra 3-at, súgtam hirtelen tündéranyámnak. Köpjön a padlóra 3-at, amíg egérutat nyernek, válaszolnak helyettük a nyálak. Csak hogy a sárkány addigra már haza is érkezett, nagy dérrel, durral, buzogányt haigálva. Köpök majd én, mondtam hirtelen, azzal köptem 3 szépséges nyálat a tölgyfagubacs hálószobánk padlójára. Na most, édes lovam, vigyél minket gyorsan az én hazámba, mondta tökma királyfi, de sebesebben még a gondolatnál is, a 10 lépős dombocskán túlra, vissza a földgolyó másik oldalába. Úgy is lett. Vágtatott a táltos hetet-hét ország ellen. Repültek hazafelé, sebesebben még a gondolatnál is, a tizedlépős dombocskán túlra, vissza a földgolyó másik oldalába. És a sárkány tényleg annyira szerelmes volt a málnácskába, hogy menten a kamrához sietett, és bekopogtatott az ajtón a pikkelyes, karmos, nagy mancsával. Aztán megkérdezte.
Itt vagytok-e, leánykáim?
És akkor felelt helyettük az első nyál a szilvácska hangján. Itt vagyunk mind a hárman. Akkor a sárkány megint kérdezett egyet.
Jártok-e itt, míg oda voltam?
Most a második nyál felelt az almácska hangján. Az égvilágon senkik se jártak az égvilágon. Végül a sárkány egy harmadikat is kérdezett.
Szeretsz-e már, édes kis szerelmem, világszép málnácska?
De akkor sajnos az a buta harmadik nyál a málnácska hangján azt felelte, szeretlek már, édes kis szerelmem, világszép sárkányka. Na, ezt már nem hitt el az a szegény sárkány, mert ilyen szépet még sosem válaszolt neki a málnácska. A 11 fején volt 22 szem. Annak a 22 szemének az egyikével bekukucskált a kulcslyukon, hogy a válaszolókat lássa. Most pedig az egész világ fogja be a fülét, mert az a szegény sárkány akkorát fog menten ordítani, hogy az egész világnak beszakad a dobhártyája.
Szilvalek várom összetörve, alvalek várom a földre lökve, három nyál a padlóra köpve, világszép málnácskám tőlem elszökve.
Felugrott a sárkány a háromfejű táltos paripájára, és menten elindult a szökevények nyomába. De olyan táltos paripája volt ennek a sárkánynak, hogy nem csak három feje volt, hanem hat lába, és még a fenekéből is tüzet okádott. A gondolat pedig csak egy sánta csiga volt ő hozzája. Amerre vágtatott, az ég is elsötétült, egy szempillantás alatt ott termett a tökma királyfi lovának a sarkában. Akkor fogta a kardját a tökma királyfi, hátrahajította, hát ha a sárkány szíven találja. De a sárkány a röpülő kardot a fogával elkapta, és ízzé porrá harabdálta. Akkor a tökma királyfi a bal zsebébe nyúlt, fogta, kinyitotta a csillagos bicskáját, azt is hátrahajította, hát ha a sárkány szíven találja. De a sárkány a repülő bicskát is a fogával kapta el, és úgy nyelte le, hogy még csak meg se rágta. Akkor a tökma királyfi a jobb zsebébe nyúlt, de nem volt abban más, csak három málna levél, amit még az apja kertében tépegetett nagy bánatában. De hát mit is kezdhetne azokkal? Nem jutott eszébe semmi. Írjon rájuk levelet a málnácska, súgtam hirtelen tündéranyámnak. Az legyen az első levélen, hogy itt sárkány nem szeretlek, és legyen alája írva, hogy málnácska. Úgy is lett. Málnácska a levelét gyorsan megírta, hátuk mögé hajította, mikor azt a sárkány elolvasta, úgy szíven ütötte az a levél, hogy alig tudott visszaülni a lovára. Tündérkém, mondta akkor tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Most már te kísérjed őket haza, hiszen te úgy látsz a sötétben, mint senki más. Azzal gyűrűjét az ujjamra húzta, azóta is ezt viselem, és a fény felkacagott a parancsomra várva. A mesét pedig egyedül én meséltem tovább azon a nevezetes téli éjszakán. Megint elsötétült az ég, a 11 fejű sárkány megint ott vágtatott a tökma királyfi lovának a sarkában. Málnácska pedig a második levelet is megírta. És azon a levélen az volt, hogy az én szívem szerelme tökma királyfi. És a nevét is alája írta, hogy Málnácska. Ezt a levelet is a hátuk mögé hajtotta, mikor azt a sárkány elolvasta. Úgy szíven ütötte az a levél, hogy alig bírt visszamászni a lovára. De azért valahogy mégiscsak visszamászott. Megint elsötétült az ég, megint ott vágtatott a sárkány a tökma királyfi lovának a sarkában. Málnácska pedig az utolsó levélre azt írta, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. És mind a ketten alája írták a nevüket, hogy tökma királyfi és világszép Málnácska. Ezt a levelet is a hátuk mögé hajtották, mikor azt a sárkány elolvasta. Ez a levél úgy szíven ütötte, hogy többé már nem tudott visszaülni a lovára. Csak feküdt a földön, és sírt nagy bánatában. És addig sírt, míg el nem aludt az élete gyertyája. Akkor a szerelmesek szép nyugodtan hazarepültek, a tizedlépős dombocska tetején a táltosról leszálltak, úgy sétáltak be kéz a kézben a királyi palotába. A 11 királyfi testvér akkorát nézett, hogy a mai napig tátott szájjal szaladgálnak a világban. De bizony képzelhetitek, hogy mekkorát nézett az én 299 testvérkém, amikor másnap ezt a mesét nekik is elmeséltem. De úgy elmeséltem nekik, hogy az összes lánytestvérkém szerelmes lett a tökma királyfiba, és az összes fiú testvérkém szerelmes lett a Málnácskába. Álmunkban mind a 300-an ott voltunk a lakodalomban, hajnalig jártuk a táncot. Az a lakodalom 77 napig tartott, tartson a tiétek majd 777-ig. És ha jól kitáncoltátok magatokat, legyetek ti is nagyon boldogok, amíg csak meg nem haltok. Ezt kívánom nektek én, a sötétben látó tündér.
Kedves gyerekek, ma este Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének 5. részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Pogány Judit olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában, a Mi Atyánk imádságáról elmélkedtünk. Kezdtük el elmélkedésünket az elmúlt alkalommal. Vajon miért került a Mi Atyánk imádsága a Szent Misébe? Tesszük föl a kérdést. Mind Tarjányi professzor úr, mind pedig Dobszai tanár úr is idézi Nagyszent Gergely pápát egy püspöknek írt levele alapján. Hadd legyen szabad ezt az idézetet fölolvasni, mert szerintem csodálatos. Nem tartom odaillőnek, hogy az áldozat fölött egy tudós által szerkesztett imádságot mondjanak el, és ne mondják el az Úr teste és vére fölött azt a ránk maradt imát, amit maga üdvözítőnk szerzett. Eddig az idézet. Úgy gondolom, hogy csodálatos ez a megfogalmazás, és a Szent Pápa arra utal, hogy a kánont nagy tudós szentek állították össze. Keleten Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul, nyugaton Ambrus, Első Leó pápa és a többiek. Vagyis a tudósok állították össze és a szentek az imát, de fontos, hogy az Úr imádsága is elhangzon ebben a kánonban, a szentmisében. Megjegyzi Tarjányi professzor úr, hogy ez az ima mindig is a nép imája, a hívek hangosan mondták, vagy éneklik, keleten egyértelműen. Nyugaton egy idő után a pap imája lett, de az új liturgikus reform újra a nép imájává tette a mi atyánkot, és nem csak az Amen, az úgy legyen felszólítással csatlakozhatnak a hívek a mi atyánk imádkozásához. És most már csak röviden a mi atyánk imádságának a 7 kéréséről Tarjányi professzor úr jegyzete könyve alapján. A 7 kérés közül az első 3 az Istenre vonatkozik. Az első: szenteltessék meg a te neved. A héber gondolkodás módban a név a személy lényegét hordozza, magát a személyt jelenti. Ha Isten nevét szentnek hirdetjük, mondja Tarjányi professzor úr, akkor nem szentségtelenítjük meg bűneink előtt, hiszen ezzel méltatlanokká válnánk képviseletére a világban. Ő pedig a szeretet és az irgalom isteneként mutatkozik meg a történelemben. Keresztény tanúságtevő életünkkel, parancsainak megtartásával őt, a szeretetet hordozunk. Így a kegyelmi segítségével általunk nyilatkozhat meg végtelen szentsége, morális létteljessége. Második kérés: jöjjön el a te országod. Az ország eredeti nyelven királyságot jelent. Isten országa nem földi határokon belüli országot jelöl, hanem Jézus azt mondja, hogy Isten országa bennetek van. Lukács evangéliuma 17. fejezet, 21. vers. Ez az az ország, ami elközelgett, Márk evangélium 1. fejezet 15. versében. Tehát azoknak, akiknek lelkében Isten a király, azok őszintén igyekeznek arra, hogy totálisan lefedje életüket Isten törvényrendszere. Megjegyzem, hogy az Ószövetségnek is az egyik legközpontibb megfogalmazása volt, hogy Izrael királya végső soron maga az Isten. Jézus pedig úgy tekint önmagára, mint akiben már megindult a földön ez a minőségbeli új állapot. S ha kérésként adja ajkunkra, azzal azt üzeni, hogy szívünkben, szívünk mélyén már elkezdte isteni működését bennünk az Isten országa, akik hittel befogadtuk Jézust. Már itt van, kifejti hatását, de ennek növekednie kell. Azért, hogy az idők végén majd maradéktalanul beteljesedjen. Ezért könyörgünk, jöjjön el a te országod. A harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A könyvből idéztem ezért a pici változás a mostanában imádkozott szöveg ellenére. Tulajdonképpen ez a kérés nem más, mint az első két kérésnek az összefoglalása. A mennyben már teljesen megvalósult az Atya akarata, hiszen a mennyben csak azok vannak ott, akik személyes döntésükkel és áldozataikkal kiérdemelték a szentség birtoklását, vagyis az angyalok és a szentek. Ott már csak a tökéletes, a bűn nélküli élet van jelen. Kérésünk tehát arra vonatkozik, hogy a földön ez a töredékmentes, teremtett lét legyen jelen, vagyis hogy a föld igazodjék az éghez, és az Isten tetszése szerinti élet váljék meghatározóvá. Az első három kérés, amely az Isten felé irányul, az Isten és az ember viszonyáról beszél, a következő kérések pedig az emberre irányulnak. A negyedik kérés, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Erről már az elmúlt alkalommal is beszéltünk, tanár úrnak a szavaival, hogy nem elég a fizikai, a földi táplálék életünkben, lelki táplálékra is szükségünk van, ezt is kérjük a mi atyánk imádságában. Az ötödik kérés, bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az eredeti szövegben, a görög szövegben pontosabban úgy szerepel a bocsásd meg vétkeinket, hogy engedd el adóságainkat. A bűn ugyanis a Bibliában, a héber gondolkodásmódban nem más, mint az Istennel szemben kifizethetetlen adóságba keveredés. Olyan szépen beszél erről a szívtelen szolga példabeszédében Jézus, Lukács evangéliuma 18. fejezet 23. verse, amikor a szolgának az Úr elengedi az összes tartozását, de ez a szolga szívtelen, mert szolgatásának nem engedi el adóságát. Szóval érdekes ez a megfogalmazás, és még érdekesebb az, hogy Szent Máté evangéliumában a miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, pontosabban a szövegben múltidő szerepel. Vagyis Máté azt hangsúlyozza, hogy már megbocsátottunk másoknak, ezért járulhatunk az Atya elé bocsánatot kérve. Saját tapasztalatunk már az, hogy mit jelent más adóságának elengedése. Ha belegondolunk, folytatja a professzor úr a jegyzetében, hogy ezzel mi milyen ítéletet mondunk magunk fölött, nyilvánvalóvá válik belső világunk tisztogatása, amely csak Isten kegyelmi segítségével lehetséges. Ezért ezt állandóan kérnünk kell. A hatodik kérés, ne vigy minket kísértésbe. A bibliai megfogalmazás a kísértés próbatételt jelent. Az első korintusi levél 10. fejezet 13. fejezetében Szent Pál azt írja, hogy Isten sohasem tesz minket próbára erőnkön fölül. A hatodik kérés azt jelenti tulajdonképpen, hogy ne szakadjunk el tőled, ne engedd, hogy elszakadjunk tőled. És az utolsó hetedik kérés, szabadíts meg a gonosztól. A gonosz az Istentől való elfordulásnak a tényezője. Ez testesül meg a bűnben, de lehet itt szó gonosz szeméről, illetve a sátánról is, hangsúlyozza a professzor úr a könyvében. Pál apostol is beszél a gonosz titkáról, amelyről csak úgy szabadulhat meg az ember, ha Krisztusba kapaszkodik. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!